Beszélgetések életről és értékekről.
Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Veres Ené Erzsébet szobrászművésszel Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Veres Ené Erzsébetet, szobrászművészt. A beszélgetésünk elején arra kérem, hogy a választott bibliai idézetet ossza meg velünk.
Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében.
Arra kérném, hogy a gyermekkoráról meséljen nekünk, hallgatóknak, milyen élmények fűződnek ehhez az időszakhoz.
Én Erdélyben születtem, és annak is a legdéli csücskéjében, Uzon nevezetű községben, az nagyon közel van a határhoz, a régi határhoz, pár kilométer, és azon túl pedig ott volt az a nagy Gábor Áron, ott esett el, ott volt nem messze a nagy csata, úgyhogy ilyen szellemiséggel nőttem föl. Én nekem nagyon szép gyermekkorom volt. Igaz, hogy szüleimnek későn születtem, és a nevemet is ugye a bátyám adta, tehát én az ő kérésére lettem Ené, mert az ő kedvenc meséje, története, legendája, a Rega a csodaszarvas volt, és akkor ezért lettem én Ené, amikor kiderült, ugye, hogy lány vagyok. Amikor az ember szabadon járhat, és nem kötik meg, egy kérdés volt, hogy kapun kívül ne menjen az ember a főútra, de a kertek egybe nyílóak voltak, és az ember a fekete ügyig elment, kóborolt jobbra-balra, nem volt olyan fa környéken, amit nem áztam volna meg. Annak ellenére, hogy most, és akkor is tudtam, hogy voltak olyan történetek, olyan helyzetek, amikről nem volt szabad beszélni. Hát ugye ez a 70-es évek végéről beszélünk. Édesapám iskolai igazgató volt nagyon hosszú időn keresztül, tehát ő aztán benne volt a sűrűjében. Édesanyám meg ő is tanított 32 éven keresztül. Őtőle kaptam azt az indítatást, hogyha egy gyermeknek tudtam valamit adni, akkor már megérte. És ez tényleg így volt. Tehát édesanyám olyan magyar tanár volt, hogy a környéken úgy meg tudta tanítani a legegyszerűbb cigány kislányt, gyereket is, mint az orvos gyermekét a magyarra, hogy ott nem kellett külön órákat venni, amikor szakiskolába vagy gimnáziumokba, egyetemre mentek. Aki nála tanult, az tudta a magyar nyelvtant és irodalmat, ezért nem akartam én sehogy se az ő keze alá kerülni, mert tudtam, hogy ott mese nem lesz. Ennek ellenére, hogy kemény szigorúság volt, már mint olyan értelemben, hogy templomban nem mi járhattak, hiába édesanyám egyháziskolába járt még a háború után, de hát nem lehetett tanárembernek, tilos volt. Titokba kellett első áldoznom is, mert már nem lehetett. Igazgatónak tilos volt, meg is mondták, mikor édesanyámat oda helyezték, oda került a faluba, vasárnap elment misére, másnap behívták a tanfelügyelőségre, és megkérdezték tőle, hogy kitől kapja a fizetést. És akkor azt mondta, hogyha továbbra is szeretné az államtól, amint tanügyiként kapni a fizetést, akkor többet nem menjen, mert ha nem, akkor mehet a paphoz fizetését. Tehát ezek ilyen idők voltak, de mi ebből, legalábbis én ebből túl sokat nem éreztem, mert nem is akartam, meg hát a szüleim mindent. Tehát az, hogy ugyanebben az időben a bátyám Marosvásárhelyen képzőművészeti iskolába tanulhatott messze. Minden hónapban, két hetente vagy havonta mentek a szüleim vele együtt én is, és vittük hogy együtt legyen a család egy kicsikét. Akkor még szombatonként is volt iskola. Na, a bátyám, ő nagyon, 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 nagyon jó szobrász lett, volt, és lett, azért nem mondom, mert már meghalt. Ő még beszélni nem tudott, de már minden, amit látott valaha, vagy elképzelt, meg tudott a kezével formázni, tehát ebből nem volt gond. Az ő hatására kerültem én is Marosvásárhelyre, 5. osztályba, ugyanabban a művészeti iskolában, mert ő azt vette észre, hogy nagyon-nagyon jó a színérzékem. Tehát Én utáltam, ha nekem megmondják, hogy mit csináljak, tehát amikor a szüleim azt kérték, hogy na enni lesett, hogy az alpár mit csinál, én meg közöltem, hogy nem nézem, azt én nem nézem. De amikor nem látták, akkor csináltam, elkezdtem festeni. Tehát így kerültem én festőszakra Marosvásárhelyre, a bátyám akkor volt utolsó éves, és hát ugye szembesültem avval, hogy hát ő akkori évfolyam, az iskola legjobb szobrásza, a legjobb barátja neki, meg az iskola legjobb festője. Hát én itt hogy fogok ebben labdába rúgni? Hát sehogy. De hát mindketten ilyen nagyon kedvesen, aranyosan segítettek, tehát bármi problémám volt, és akkor az ember egy-egy ilyen közegben ugye ragyogóan fejlődik. Nagyon jó, zseniális tanárokkal, csak nagy meghatódással tudok rájuk gondolni, mert tényleg, tehát az összes tanárom, aki engem az életem során tanított, mindegyik hozzátett ahhoz, hogy én most itt vagyok, az vagyok, aki vagyok, és tényleg zseniálisak voltak. Akár a Barabás Éva festő tanárnőm, akár a Burda Zoltán, a volt osztályfőnököm, a bátyámat is tanította, tehát, de ő az a tanár volt, aki úgy tanított biológiát, hogy a mai napig a gyerekemnek, amikor biológiát, bármit meg kell magyarázni, hallom, hogy mit mondott, el tudom mondani, és abból, tehát nem kell neki. Tehát igazi, régi, nagy pedagógusok voltak. Hát mondhatnám az akkori friss szobrász tanáromat és Gyarmati Jánost, aki akkor tette le gyakorlatilag nekem a szobrászat alapjait, ahogy hát ő frissen került akkor Marosvásárhelyre. Igen ám, csak 5. végén meghalt édesapánk váratlanul, és akkor elég sok minden úgy felkavarodott, megváltozott az én személyes életemben is, mert ugye az ember ilyenkor elkezd sok-sok kérdést föltenni, hogy miért. Miért pont az enyém mit vétett, miért, stb. És akkor rádöbben az ember arra, hogy itt, és sose felejtem el, Vásárhelyen, a rózsák terén ott nagy haddal hadakozom a jóisten ellen, meg minden ellen, hogy miért, és akkor egyszer csak, mint egy ilyen, az ember nem tudja, hogy mi, csak úgy azt érzed, hogy most miért? Hát lesz ennek, megvan az oka. Valami történni fog most. Engedd el ezt. Tehát igazából csak sejtés, ezek most így próbálom megfogalmazni, de akkoriban persze csak ilyen sejtések voltak, amikor úgy az egész olyan nagyon valami más érzés, a düh helyett lesz egy más érzés az embernek, amikor már nem akar meghalni, amikor már meg akarod mutatni azt, hogy igen, tehát ha nem tud apja velem lenni, akkor itt van, mert tudjuk, hogy itt van, de mégse, de azért megmutatjuk. Na, tehát ezek ilyen helyzetek. És akkor maradt ez a keresgélés, a tanulás. Testvéremet fölveszik Bukarestbe a szobrászakra, tehát ő oda kerül egyetemre, és hogy ne legyünk hárman három felé, egy olyan döntés születik, hogy a 8. osztály után nem Vásárhelyen folytatom a művészeti iskolát, hanem elmegyek én is Bukarestbe, hogy legalább ott együtt leszünk. Tehát ne három felé legyünk, ugye anya, édesanyám otthon, mi meg. Egy teljesen más légkör fogadott, amit az ember először ilyen gyomorszorításképpen él meg, hogy mi lesz, hogy fogják fogadni, mi teljesen már, miért kellett nekem eljönnöm Vásárhelyről, ott voltak a barátaim, ott volt minden. Mindenki, akit ismertem, szerettem, itt nem ismerek senki, bár két ember volt, két tanár, akihez már egy éve jártam, tehát őket már úgy ismertem, de hát a diákokat nem. Ráadásul román, ó, édes Istenem, mi lesz ebből? És azt tudni kell, hogy Vásárhelyen hiába tanították az embert, ugye még első osztálytól a román anyanyelvként volt nekünk tanítva, a magyar közegben az ember nem nagyon tud románul. Nem nagyon tudott románul, inkább így mondanám. Jó, hát tudtuk, hogy mi az, hogy kenyér, össze tudtunk rakni egy alapvető, egyszerű mondatot, de hát az, hogy most ebből több nem lehet. És bekerültem Bukarestbe, ott meg. De itt ez is a Jóistennek a irányultsága, vagy terelése, vagy nem is tudom már, hogy fejezzem ki, mert ott is hihetetlen jó tanárokhoz kerültem. Tehát az akkori egyik legjobb festőhöz. Bukarestbe, akinek megengedték, hogy Japántól kezdve nem tudom, különböző helyeken kiállíthasson. Tehát én nekem soha semmi problémám, nehézségem. Azt leszámítva, hogy eleinte nem tudtam a nyelvet, na de bum, hát most se tudok angolul jobban. Ezt tanították, de én nekem, mivel nincs jó nyelvérzékem, tehát konyhai nyelvet gyorsan elsajátítom, de azt, hogy még hivat, nem. Bukaresti életem során is lehető legjobb dolgokat tanultam. Nagyon-nagyon jó iskola volt az is, ugyanúgy, mint a vásárhelyi. Más szempontok voltak, az biztos, tehát ugye az erdélyi művészet, az erdélyi magyar művészet, az klasszikusabb, tehát a bukarestihez képest mondom, tehát a bukaresti az inkább egy kicsit érződött ott a Párizsnak, tehát a francia milliónek ezek a nagy gesztusok, ők úgy is tekintették Párizst, mint úgy is hívták egy időben, hogy a Bukarestet, hogy kis Párizs, és ezt így hagyták is. Tehát szabadabb volt a légkör, annak ellenére, hogy ez csak egy ilyen látszat volt, de mindegy. Az ember eljárt ott a Petőfi házba, a Magyar Követségnek is voltak ilyen kulturális programjai. Tehát a különböző követségeken voltak mindenféle ilyen kulturális programok, és akkor az ember oda elment, és akkor lehetett plusz még mindenfélét tanulni. Olyannyira én nekem tetszett a bukaresti millió, hogy nem, tehát én oda akartam tovább felt menni érettségi után, tehát eszembe nem jutott én nekem például Kolozsvárra menni. Tehát Kolozsvárhoz képest nagyon nyitott volt Bukarest, tehát sokkal több lehetőségekkel, de most nem a pénzügyi vagy ilyen gazdasági lehetőségekre célzom, hanem maga a, tehát az alkotási folyamatnak egy szabadságára gondolok, tehát az sokkal nyitottabb volt ilyen téren. Oda akartam menni, de hát ugye az embert nem vették föl. Itt jön megint a jó Isten kezdve különben. Az akkori felvételi rendszere Romániának az olyan volt, hogy 4 helyen volt egyetem, művészeti, képzőművészeti egyetem. Kolozsvár, Bukarest, Jász és Temesvár. Úgy volt, hogy az egyik évben az egyik helyen volt nappali tagozat, a másik évben volt a másikon esti tagozat, másik kettőn semmi, vagy ezeknek a valamelyik variáció. És akkor állandóan variálták, hogy mikor, hol. És ennek az volt a nehézsége, hogyha téged fölvettek mondjuk egyik évbe nappali tagozatra, mondjuk szobrászakra, elvittek, mert bátyám az konkrétan így járt, elvitték katonának utána, 9 hónap után visszament, akarta folytatni az egyetemet, nem volt hol folytassa. És akkor vagy elfogadott egy másik szakot, amit felajánlottak, vagy várt egy évet, remélve azt, hogy majd következő évben, hát ha ott lesz nappali tagozat, sok játék az egész. Na ez volt az egyik variációja, a másik variációja meg az volt, hogy azon túl pedig nappali magyar ajkú, tehát magyar nemzetiségük pedig csak egyet vettek föl. Adott egyetemen csak egy lehetett, max. De a nemzetiségekben még hozzátartozott még a német is, tehát hogyha talán német nemzetiségű volt még a felvételizők között, akkor már nem biztos, hogy még a magyarok közül azt, tehát a nemzetiségnek volt egy. Megjegyzem, hogy a bátyám, ő azért került annak idején Bukarestbe, mert a barátjával, a legjobb barátjával sorsot húztak, hogy egymásnak ne legyenek ellenségei. Az egyik kihúzta, hogy ki megy Kolozsvára, ki megy Bukarestbe. Így ment a barátja festő Kolozsvára, a bátyám így került Bukarestbe. Na, jövök én ugye, felvételizek, és hát azt a rossz érzést, az tényleg az nagyon rossz, amikor az ember a neve fölött látja a vonalat. Nem én voltam a következő, aki bekerültem be az egyetemre, és megvolt minden, mert tényleg a tanár, a felkészítő tanár, tehát az ember mikor azt érzed, hogy tényleg ott van minden lehetséges, fent mégis úgy döntöttek, hogy nem. Aztán próbálkoztam még egy másik évvel, még egyszer ott felvételiztem, mert hogy mondom, hát én. És akkor is, tehát bejártam az egyetemre, ugye a tanárhoz nézték a munkáimat, mindenki elmondta, hogy itt a helyed, bíztattak, na maradjunk annyima, aztán megint jön egy vonal a nevem fölött, mondom, jó. És akkor mit csinál az ember? Hát mondjuk most már a szülő, jó, mindig volt ösztöndíjam, mert hogy félárva voltam, tehát ebből kifolyam, meg jó tanulmányi eredményeim voltak az iskolában, így mindig kaptam ösztöndíjat. Igen ám, de hát mondjuk most már se se tovább, tehát valami kellett, és elmentem tanítani. Tehát a művészeti iskola lévén olyan érettségi diplomát kaptunk, amivel általános iskolában lehetett tanítani. Nagyobb képesítés mindig fölülírja a kisebbet, és az egyetemi az fölülírta az érettségi. Mert hogy hiába volt nekem ősszel, tehát hely, két helyen is tanítottam, Sepsiszentgyörgyön meg Gárkoson egy iskolába, szuper tündéri gyerekek voltak, hú, mondom, minden ott volt, de mégis pont 20-án hívott be a megyei tanfelügyelő közölvén, hogy hát sajnos nem tartanak többet igényt, pedig szerződésem volt, de hát ugye egy diplomás gyesről visszament, és akkor kellett neki a hely. Tehát ezek azok olyan rossz érzés akkor az embernek, de bevallom őszintén, hogy például akkor, amikor úgy megkaptam ezt a hírt, akkor kicsit ott én feregtem, Szentgyörgy utcáján jöttem, mert most mit fogok csinálni? Mi lesz velem? Mondom, mit tudom én, majd lesz valami. Mondjuk hál' Istennek mindig ilyen lazán tudott érinteni ezek a dolgok, hogyha. És akkor úgy azt érzi az ember, hogy úgy megkönnyebbülsz, de nem azért, mert rosszul esik, hogy mit tudom, pont a születésnapodon, pont a, nem tudom én, az embert ugye, az úgy nem kellemes, és ráadásul az illető ismerte nagyon jól a szüleimet. Tehát a édesapám 18 évig volt ott, iskolaigazgató, kollégák voltak. És láttam szerencsétlen tanfelügyelőn, hogy ő érzi rosszul magát, lehet, hogy azért is voltam így ebből, hogy tehát rosszul érzi magát, hogy akkor most. És akkor a sors úgy, de ezt megjegyzem, hogyha akkor nem küldenek el, akkor nem biztos, hogy én Magyarországra kerülök. Mert az kellett az, hogy ugye akkor én ott felszabadultam, tehát ugye nem kellett nekem júniusig tanítani, ahogy megvolt ez ad, hanem így januárban, ugye decemberben volt a rendszerváltás, vagy a nagy csindaratta, akkor következő év 90 februárjában megkértem az útlevelemet, azt elindultam. Ha nem kapom ezt a felmondást, akkor biztos, hogy ezt így nem tudom meglépni. Akkor marad a előző variáció. Na, ezek mind olyan utak, amikre az embert a Jóisten ilyen nagyon szépen terelgeti. Nem erő. Néha kapjuk a pofont, de az azért jó, mert akkor elindít egy másik irányba, és akkor az az irány. Úgyhogy, tehát ez visszatekintve, nagyon hálás vagyok, még a tanfelügyelőnek is, és tényleg életem során, tehát mindig voltak tanítványok, tehát ilyen kisebb gyerekek, akiket megkérdeztek, megkerestek, hogy na hogyan rajzoljanak, mit csináljak. Tehát mindig olyan embert hozott, olyan emberekkel kerülök kapcsolatba, amik csak hálás lehetek értük. Ugyanez, amikor ha tovább megyünk az itteni egyetemi bekerülésre, egyetemre. Persze az hozzátartozik, hogy a barátnőm, gyerekkori barátnőm, ő volt az, aki a rendszerváltás után, tehát ugye decemberben, konkrétan december végén kaptam egy levelet tőle, hogy már lehetőség van ugye a Budapesti Egyetemet is megpróbálni, és miért akarok én Bukarestbe menni, mert kérdezte, hogy mik a terveim, és mondtam, hogy hát nem, megyek le, felkészülök, meg rajzolok, meg modell, meg mi egymás, akkor megyek fel. Szóval, te azt mondja, most Uzontól az 300 kilométerre van, Bukarest körülbelül annyira van. Most miért nem? Gyere már ide Budapestre. Hát most már magyarok között is legyél egy kicsit, ne csak románok között. Az ember úgy még eked, messze volt, megint egy más váltás, megint, hát mondom, és addig, hogy egyszer csak arra döbbentem, hogy most miért is ne. Jó, átkerültem, stb. Elkezdtem ugye járni itt egy régi bukaresti szobrász kolléga, akit még annak idején a bátyámon is segített, ők is átkerültek ide Budapestre, megkerestem, és akkor segített, hogy hol lehet még rajzolni. Na mindegy, a lényeg, hogy jön a felvételi, és hát ugye tanárok közül én egyes egyedül akkoriban csak a Kőpál neve volt nekem ismerős, az ő munkásságát tudtam, mi Bukarestből ülünk az egyik felvételizővel a lépcsőn, és ő meg a Somogyi Józsefhez szeretett volna, én akkor hallottam életemben először a Somogyi Józsefről, akkor még nem volt ilyen, hogy okostelefon, net, hogy megkeresgéljük, hogy most ki, kicsoda, micsoda. Ő mesélt nekem, a Kriszta, hogy milyen zseniális egy ember. Mondom, figyelj, én a Kőpált ismerem, nekem jó a Kőpál, hát ha sikerül, mondom, észreveszi, hogy én mit tudok, és föl. Na, fölvettek, ugye jön az értesítés, de megjegyzem, hogy az akkori Pónyi Erzsike néni, aki mindenese volt az akkori képzőművészeti egyetemen, Fonyi Géza festőművésznek a felesége, életemben sose tapasztaltam se előtte, se azóta, hogy egyetlen egyszer találkozok valakivel, mert amikor beadtam a papírokat, ugye akkor találkoztam. Először életemben. Másodjára életemben akkor, amikor mentem felvételizni az Epreskertbe, és a nevemen szólított, mikor meglátott. Pontosabban Erzsikének hívott, nem enének, azt mondta, Veres Erzsike, na jöjjön, ideért, minden rendben, és így néztem rá, teljesen lemerevedve, hogy ez a nő honnan emlékszik rám. Ilyen csodálat, sokkal találkoztam, és akkor ugye megjön az értesítés, még akkor nem tudtam, hogy kihez kerülök. Fölvettek, és kiderült, hogy a Somogyi József vett föl, és nem a Köppen. Hát akkor még azt nem tudtam, hogy örüljek, vagy ne örüljek, mi legyen velem, hát iszonyú várakozással néztem minden elejébe. Na most azt tudni kell, hogy az egyetemi, tehát a mestereknél itt mai napig úgy van, hogy ő egy mestertől, első évtől hetedévig volt nála egy tanuló. Tehát nem úgy volt, hogy egy évfolyamat egy mester tanít, hanem vegyesen voltunk. És ez egy nagyon jó leosztás volt, mert így megláttuk, hogy a nagyok mit csinálnak, a már kész művész, tehát kifelé menők, meg egymást húztuk, egymást erősítettük, és hát főleg a nagyok, ugye az ember, mikor még kicsik, akkor. De első nap, amikor bementem az Epreskertbe, ott a hátul a nagy terembe, Somogyi József termébe, akkor már tudtam, hogy jó helyen vagyok. Mi ez, hogyha nem jó Isten terelése? Nem lehet másnak mondani. Tehát na és akkor még később, jóval később tudtam meg én az Antal Pityke barátomtól, hogy a Somogyi ráadásul úgy választott növendéket. Én vele a felvételén nem találkoztam. Tehát nem úgy volt, hogy bementünk beszélgetésre, mint a többi tanár, mert ugye behívtak beszélgetésre, és akkor mindegyik faggatott, megnézték a mappát, erről, arról, amarról. Somogyi nem ezt csinálta. Somogyi megnézte, valamikor megnézte a mappákat, mert ugye le voltak adva, megnézte, hogy mit csináltál, mit mintáztál, és akkor azt mondta, hogy nekem ő kell, vagy nem kell senki, vagy ez kell, az kell, amaz kell, vagy senki. És így tudtam meg, hogy így lettem én Somogyi növendék. És az utolsó Somogyi növendéke vagyok gyakorlatilag egyik, mert ugye abban az évfolyamban még ketten voltunk, pontosabban, nem, mert most nem jól mondtam, mert még egy évet utánunk még fölvett, utána meghalt. Csoda volt a légkör, ahova bekerültem. Nagyon-nagyon jó volt. Tehát én nem tudom, hogy milyen zseniális szakember. Tudjuk, hogy nagyon jó művész volt, nagyon jó ember. Ugye kisképzőbe tanított mindenfelé. De hogy úgy tudott összeválogatni bennünket. Hiába voltunk valamilyen szinten különbözőek, de mégis egy mentalitás vezérelt bennünket.
Most végigjárva tulajdonképpen a szakmai utat, lelkiekben ez hogyan érint téged? Tehát, hogy mit ad neked a hivatás, mit jelent az, hogy a szobrászművészettel fejezed ki magad? Olyan sokszor emlegeted azt, hogy mi volt ez, hogyha nem isteni vezetés. Tudsz-e párhuzamot vonni a hivatásodban és az Isten kapcsolatodban?
Utólag visszanézve csak megerősít abba. Tehát így tudnám pontosan kifejezni, hogy tényleg minden áldott nap hálát adok a fentvalónak azért, hogy ilyen útra teremtetett. Tényleg számtalan olyan mozzanata, apró, pici, nagy és óriási csodákat élek meg nap, mint nap, ami mindig, amikor este vagy reggel, mert ugye általában reggel szoktam, hajnalba szoktam visszatekinteni az elmúlt napomra, vagy történésekre, akár úgy, hogy vajon jól tettem-e, jól cselekedtem. Tehát az ember, amikor benne vagyunk a történésekben, benne vagyunk egy folyamatban, nem mindig úgy érzékeljük, hogy tesszük a dolgunkat. Mindnyájan, tehát én speciál, de mindnyájan szerintem tesszük a dolgunkat oda, hova hivatva vagyunk. És ez akkor is az volt, mint az, amikor nem vettek föl Bukarestbe az egyetemre. Jó, nem vettek. Ettől még nem lesz vége a világnak. Tehát úgy valahogy, mondjuk lehet, hogy ez a ilyen nagy optimizmus, ami bennem van, hogy csak jó lehet a dolog, tehát rossz. Még ha még egy ilyen kis kanyarokat teszünk jobbra-balra, vagy tetetnek velünk kanyarokat, de akkor is jó fog kisülni az egész. Lehet, hogy ebből fakad. Na most ez, hogy köszönt vissza az én művészetembe, szobrászatomban, ez érdekes, tehát amint az elején mondtam, hogy ugye eleinte nekem a mérce a bátyám volt, meg a barátja. Tehát én azt láttam, ugye 10 évesen, hogy zseniálisan rajzolnak, úgy tudnak krokizni, olyan portrét fest, olyan portrét mint ez. Főleg a Európa elrablása volt, ugye, tehát az, ilyet én nem fogok tudni sose csinálni. Nem úgy volt bennem csodálat, hogy nyomásként ha nehezedjen rá, az sose volt. Nem is az az ember volt, tehát a bátyám az tényleg egy olyan ember volt, aki elvarázsolt volt, maradjunk annyiba. Tehát sosem éreztem senki részéről különben így, hogy nyomást, hogy most neked meg kell felelni, tessék ezt csinálni, így csinálni, úgy csinálni. Talán legeslegelején édesanyám, még arról beszéltem az előbb, de ugye édesanyám nagyon hamar rájött, hogy egy öntörvényű vagyok, tehát velem nem lehet, tehát vagy én, vagy nem. Most a jelenkori művészetemben, tehát ábrázolásaimnál, ugye nem az a nagy dolog megcsinálni úgy egy szobrot, vagy egy festményt, hogy az hasonlítson, meg legyen keze, lába, stb. Tehát ugye a görögök már megcsinálták a tökéletes szobrot. De mondhatnám, a reneszánszban is elkészült, a barokkban is elkészült. Most még egy 66. vagy nem tudom hányadik tökéletes szobrot csinálni, legalábbis számomra ez nem kihívás. Ha egyszer az ember ezt a szakmát válaszza, megtanulja a portrénak, az emberi alaknak, hanem ahogyan, amit üzen. A festményben még egyszerűbb, szerintem. A szoborban még nehezebb formailag kifejezni azt a pluszat, ráadásul a 21. századnak azt a isteni sugallatának a mélységét, vagy szépségét. Elég sok mindent, ugye az elmúlt korokban végigjártak a kollégák, szobrászok, alkotók. Tehát jelen pillanatban engem legalábbis az foglalkoztat, hogy hogyan tudom formailag úgy visszaadni azokat az érzéseket, mint például a Szent Ferencnek a szelídségét, az örömét. Hogy tudsz egy szoborban úgy kifejezni örömöt, hogy az ne az a bárgyú vigyor, vagy nem tudom én mi legyen, hanem az a belső öröm. Na, ezekkel vagyok, tehát a növendékeimnek ezt akarom átadni, ez az igazság. Tehát nem az a lényeg, hogy ki hogy tanul meg rajzolni. Bizonyos szinten mindenkit meg lehet tanítani, rajzolni, festeni, mintázni. A technikai részeket meg lehet, pláne manapság, amikor annyi minden segítségünkre van. De hogy azt a plusz tudják adni, ami bennük van, azt az érzést át tudják adni a másiknak, de úgy, hogy megfogalmazva, képileg, formailag, na ez már, ezen még én is dolgozom.
A felvétel előtt mi beszélgettünk egy kicsit, és azt mondtad, hogy ehhez az igéhez, amit felolvastál, konkrétan kapcsolódik egy alkotásod is. Erről kérlek, hogy mesélj.
Egy kicsit messzire nyúlik vissza ez az egész, mert maga a igének, tehát maga a szobor az ugye, amikor már meg tudjunk fogalmazni dolgokat, annak a lenyomata. De addig, amíg ugye ez bennünk érlelődik, bennünk hordozzuk, alkotó folyamatában van, vagy csak létezik, tehát még csak nem is alkotó, csak létezik egy gondolat, és hogyan tudjuk megfogalmazni. Na most itt döbbentem arra rá, hogy nap mint nap ugye az ember szembesül avval, hogy kapunk csodákat, de nem biztos, hogy elegek vagyunk, meg tudjuk azt csinálni. Kevesek vagyunk hozzá, nincs erőnk, gyengék vagyunk, legalábbis úgy érezzük. Aztán egyszer csak történik valami, és azt érzed, hogy mi van? Hát már meg is csináltam, készen van. Nagyon jó. Mert jön egy olyan kegyelem, egy olyan állapot, amikor merem azt mondani, hogy én vagyok, de mégsem én. Tehát amikor a kezemet nem tudom megfogalmazni, hogy miért arra csiszolom, tehát olyan ívet csiszolok bele abba a szoborba. Egy olyan formát alakítok ki. Egy adott pillanatban hiába rajzolom meg, hogy mit szeretnék két dimenzióba, mikor háromba, úgysem olyan lesz. Ezért nem is nagyon tudok beszélni, amikor kérdeznek, hogy ilyen művészettörténészek, hogy mire gondoltál, mikor faragtad. Nem lehet azt elmondani, amikor az ember egy érzést él át, azt a kegyelmi érzést, hogy elindulsz valahonnan, életed során, átváltozol, mert változol, alakulsz, mert folyamatosan alakulunk, ugye, valamiből valamivé válunk. Mindenütt vannak nehézségek, legalábbis próbálják a nehézségekkel az embert úgy megerősíteni, mert a nehézségek azért megerősítenek bennünket. Na most ezt ábrázoltam ugye úgy a szoborban, hogy itt ilyen kis tüskék, mint a létra szerűen az egyik oldalról jön, utána innet eltűnik, ugye nagyobbból megy a kisebb felé, másik oldalon megint előjön, megy fölfelé ezek a tüskék a szoborból, és akkor a tetején pedig a madár. A madár az ugye hát ebben az esetben nekem Istent szimbolizálja, amikor kicsi, tehát ugye, ja és nem elfelejtettem mondani, hogy itt ez egy nagy tömb, nagy mészkő tömb, azon ezek a kis létraszerű tüskék, és akkor fönn a madár az egy pici. De az a pici, amikor az a kis valami, amikor az ember nagyon dühös, nagyon... Tehát minden vagy, és az a pici lecsendesít, megoldást ad, átalakít, jön a kegyelem. Nem tudom, most már megint nehéz beszélni ezekkel.
Konkrétan mi a címe ennek az alkotásnak?
Elég neked az én kegyelmem. Ez az ige egy ideje ugye foglalkoztatott, és szembe jött, és matad, tehát ez a kegyelem kérdése, hogy ez hogyan, mikor, mi, hogy érint. Ugye ez konkrétan a szobor kapcsán a tavalyi, a 2017-es Árszakrának a kiállítására készült el, de amikor még előtte ez még konkrétabban megfogalmazódott, mármint szövegben, az pedig ugye nálunk Veresegyházon egy katolikus gimnázium indult a tavalyi évvel, és az volt az igazgatónőnek a kérése, meg az atyának is, hogy hát egy ilyen saját idézettel, saját igével, szentírási résszel nem volt kötelező, csak aki valamit érzett magához közel, az készüljön, vagy ha akarja, felolvashatja, stb. És nekem akkor ez így teli találatosan bevillant, hogy az egész életem során, hogy én hogyan kerültem ebbe az egész katolikus gimnáziumi históriába, hiszen hiába készítek föl pályára, tanítványaim vannak, rajzot oktatok nekik meg, festészetet, de az, hogy én iskolába tanítsak, nem. És tényleg előtte való évek pár megkeresés volt ilyen, hogy hát ide jöjjek oda, mondom, nem. Előtte még Veresegyházon is kerestek meg, hogy ennél, mondom, nem. És akkor jön egy 16-os év, amikor megkeres így az igazgatón, megkért, hogy hát szeretné, hogyha ennek az alakuló, formáló iskola elindulásában hogy részt vegyek. Kapásból nemet mondtam. De ő nem hagyta annyiba az egészet, hanem annyit mondott, hogy gondolkodj rá. Mondom, jó, gondolkodom, de nem. Na most felhívott két hét múlva, megint ezt nem gondoltam. És az volt a kérés, hogy oké, elfogadom a döntésed. Elmondtam, hogy mi a bajom, mert hogy igazából az az egésszel a bajom, hogy az iskolai rendszerben való rajzoktatással én is küzdöm. Tehát merev dolgokat tanulnak, képtelenség annyi idő alatt megtanítani bármire is. Tehát nincs idő, nincs ráhangolódás, sokan vannak, elvárások, stb. Képzetlenség is ugye van mindezek mögött. És akkor jó, ezt ő meghallgatta, és annyit kért tőlem, hogy oké, de hadd vegyek részt, és figyeljem az iskolának a belső építészetet, az alakulását. Mondom, ebben semmi gond nincs. És addig ugye telt múlt az idő, hogy ugye a végén, mondom, egyefene mondom, hogy hát, próbáljuk ki lesz, ami lesz. Ja, így indult. És ugye jött ez az iskolai kezdés, és az atya ez idézett. És amikor volt az évnyitó, akkor hangzott el az atyától, hogy Isten nem az alkalmasokat választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. És akkor így, mint ami lepergett az egész életem során, hogy hát igen, most ez az új. Mert hogy én előtte el nem tudtam volna magam képzelni, hogy én 30 gyerek előtt beszélek, és mondom nekik, hogy osztom az észt, hogy mit csináljanak. És van még egy kanyar ebbe az egészbe, hogy az Isten hogyan készíti föl az embert. És pedig az én életemben az, hogy előtte kaptam 8 évet ennek a hozzászokásához, hogy én majd ennyit a gyereket fogok tanítani, gondolom, legalábbis így látom. Ezt most így visszamenőleg látom, mert a lányomnak a volt osztályfőnöke, ez egy dráma tábort visz mindig egyházas kozáron, és ő keresett meg annak idején, tehát 8 évvel ezelőtt, hogy a művészeti részét vigye. És így kapcsolódtam be 70 gyerekkel. Tehát arra kész, szó szerint arra készített föl az élet, hogy most ezt csináljam, ez a jelenlegi, tehát most így tanítok a gimnáziumba. De a legnagyobb csodaként, amúgy még visszamenőleg, a férjemet kell ugyanígy megemlítenem. Tehát azt a jó Isten, azt egyértelműen hozta az életembe. És úgy szobrász-restaurátorként, tehát művésztársként, hogy egymást tudjuk segíteni, és egymással lenni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Veres Ené Erzsébet szobrászművésszel Balogh Bernadett beszélgetett.
Talentum.